Királyok első könyve, 1-4. fejezetig. Sámuel első és második könyve nagyjából Sámuel születésétől Dávid uralkodásának végéig tart. A Királyok első könyve tovább folytatja Júda és Izrael történelmének bemutatását. Királyok két könyve körülbelül 400 évnyi időt ölel fel, bemutatván a júdai és az izraeli királyok uralkodását. A Krónikák első és második könyve sok ismétlést tartalmaz a Királyok könyvéből, de a Krónikák csak Júda történelméről szólnak, Izraeléről nem. Az első fejezet így kezdődik. Amikor Dávid élemedett korú öreg ember lett. Ez azt jelenti, hogy lassan maga tehetetlenné vált. Mások, mint például Mózes, életük utolsó napjáig is erősek voltak. Tragikus látvány, amikor valaki öreg korára maga tehetetlenné válik, mint például Dávid is, aki olyan aktív életet élt azelőtt. Nagyon nem szerettem így látni az én hősömet, de sajnos nem tudott fölmelegedni, bár betakargatták ruhákkal. Akkor ezt mondták neki udvari emberei. Keresni kell urunknak a királynak egy fiatal szűzet, hogy a király szolgálatára álljon és őt ápolja. Ha ez a karjaidban fekszik, akkor majd fölmelegszel, uram király. Keresni kezdtek tehát Izrael egész területén egy szép leányt. Így találtak rá a sunémi Abiságra, és bevitték a királyhoz. Ez a leány igen szép volt, ő ápolta és szolgálta a királyt. De a király nem élt vele. Adonija, Haggit fia elbizakodottan ezt mondta. Adonija Abszolom testvére volt. Adonija, Haggit fia elbizakodottan ezt mondta, én leszek a király, és szerzett magának harci kocsikat, lovasokat és 50 férfit, akik előtte futottak. Apja azonban életében sohasem vetette szemére, hogy miért tesz ilyet. Abszolom után szülte őt anyja, és ő is igen szép termetű volt. Tárgyalt Joábbal, Ceruja fiával és Ebjátár pappal, ezek segítették Adonijját, és vele tartottak. Viszont Cádok pap, Benajá Jojada fia, Nátán próféta, Simei és Réi, meg Dávid vitézei nem tartottak Adonijával. Egyszer Adonijá juhokat, marhákat és hízlatborjukat áldozott a Zohelet kövénél, a Rógelforrás mellett, és meghívta minden testvérét, a királyfiakat és a király szolgálatában álló judaiakat mind. Nem hívta meg viszont Nátán prófétát, Benáját, a vitézeket, meg a testvérét Salamont sem. Akkor ezt mondta Nátán Becsabénak, Salamon anyjának. Nem hallottad, hogy Adonija, Haggit fia lett a király úgy, hogy urunk Dávid nem is tud róla? Jöjj azért, hadd adjak neked tanácsot, hogyan mensd meg az életedet, és fiadnak Salamonnak az életét. Eredj, menj be Dávid királyhoz, és mondd ezt neki. Uram király, te azt ígérted esküvel szolgáló lányodnak. A te fiad Salamon lesz utánam a király, és ő fog trónomra ülni. Miért lett akkor Adonija a király? Amíg te a királlyal beszélsz, én is bemegyek utánad, és megerősítem szavaidat. Becsabé be is ment a királyhoz a belső szobába. A király már igen öreg volt, és a sunémi Abiság szolgálta a királyt. Becsabé meghajolt, és leborult a király előtt, a király pedig ezt kérdezte. Mit kívánsz? Az így felelt neki. Uram, te azt ígérted szolgáló lányodnak az Úrra, Istenedre tett esküvel, a te fiad, Salamon lesz utánam a király, ő fog a trónomra ülni. Most mégis Adonijá lett a király úgy, hogy te, uram király, nem tudsz róla. Mert sok bikát, hízlatborjút és juhot áldozott, és meghívta az összes királyfiakat, Ebjátár papot és Joábot a hadsereg parancsnokát. Csak szolgádat Salamont nem hívta meg. Most azért, uram király, rajtad van egész Izrael szeme, neked kell kihirdetned, hogy ki ül utánad a trónra, uram király. Mert ha majd uram király őseidhez térsz pihenni, akkor engem és fiamat Salamont lázadónak fognak tartani. Még beszélt a királlyal, amikor megérkezett Nátán próféta. Jelentették a királynak. Itt van Nátán próféta. Erő bement a király elé, és arccal a földre borult a király előtt. Ezt mondta Nátán. Uram király, mondtad te azt, hogy Adonijá lesz a király utánad, és ő fog a trónodra ülni? Mert ő ma elment, és sok bikát, hízlatborjút és juhot áldozott. meghívta az összes királyfiakat, a hadsereg parancsnokát meg Ebjátár papot, és ezek most vele esznek, isznak, és ezt mondják: éljen Adonija király! De engem a te szolgádat nem hívott meg, sem Cádok papot, sem Benáját, Jojada fiát, sem szolgádat Salamont. Ha az én uramtól, a királytól való ez az intézkedés, akkor miért nem tudattad szolgáiddal, hogy kiül a trónra utánad, uram király? Dávid király így válaszolt: hívjátok hozzám Becsabét. Ő bement a királyhoz, és megállt a király előtt. Akkor a király megesküdött, és ezt mondta: az élő úrra mondom, aki megváltott engem minden nyomorúságomból, hogy amiképpen megesküdtem neked az úrra, Izrael istenére, és megígértem, hogy a te fiad Salamon lesz utánam a király, és ő ül a trónomra, úgy is cselekszem a mai napon. Erre Becsabé arccal a földig hajolva leborult a király előtt, és ezt mondta: örökké éljen az én uram Dávid király! Azután azt mondta Dávid király: hívjátok hozzám Cádok papot, Nátán prófétát, és Benáját, Jojada fiát. Ezek bementek a király elé. A király ezt mondta nekik: vegyétek magatok mellé uratok szolgáit, és ültessétek fiamat Salamont az én összvéremre, és vezessétek le a Gihonhoz. Cádok pap és Nátán próféta kenje ott fel Izrael királyává, azután fújjátok meg a kürtöt, és mondjátok: éljen Salamon király! Azután vonuljatok fel utána, ő pedig jöjjön ide, és üljön a trónomra, és ő legyen helyettem a király. Mert azt parancsoltam, hogy ő legyen Izrael és Júda fejedelme. Akkor Benaja, Jojada fia válaszolt a királynak, és ezt mondta: az úr, az én uramnak, a királynak az istene, mondjon áment rá! Ahogyan vele volt az úr az én urammal, királyommal, úgy legyen Salamonnal is, és tegye nagyobbá trónját még az én uramnak, Dávid királynak a trónjánál is. Elment át Cádok pap, Nátán próféta, és Benaja, Jojada fia, meg a kerétiek és a pelétiek. Salamont Dávid király összvérére ültették, és levezették a Gihonhoz. Cádok pap pedig kihozta a sátorból az olajos szarut, és fölkente Salamont. Majd megfújták a kürtöt, és az egész nép ezt mondta: éljen Salamon király! Azután fölvonult utána az egész nép, és a nép sípokkal sípolt, és olyan nagy örömmel örvendezett, hogy a föld szinte meghasadt a hangjuktól. Meghallotta ezt Adonija, és a nála levő meghívottak mind, amikor a lakoma végén voltak. Joáb is meghallotta a kürt szót, és ezt kérdezte: miért van ilyen nagy zaj a városban? Még beszélt, amikor megérkezett Jonatán, Ebjátár pap fia. Adonija ezt mondta: jöjj be, te derék ember vagy, és biztosan jó hírt hozol. Jonatán így válaszolt Adonijának: nem, mert a mi úrunk Dávid király Salamon tette királyá. És elküldte vele a király Cádok papot, Nátán prófétát és Benaja, Jojada fiát, meg a kerétieket és a pelétieket, és a király összvérére ültették. Cádok pap pedig Nátán prófétával együtt királlyá kente őt a Gihonnál. Onnan vonultak föl örvendezve, ezért zajos a város, ennek a hangját hallottátok. Salamon már ott is ül a királyi trónon. Sőt, a király udvari emberei is odamentek, és így áldják urunkat, Dávid királyt: tegye Istened Salamon nevét híresebbé a te nevednél, és trónját még nagyobbá a te trónodnál. A király meghajtotta magát a fekvőhelyén, azután pedig ezt mondta a király: áldott az Úr Izrael istene, aki megadta nekem a mai napon, hogy szemem láttára ült utódom a trónra. A 29. versben, amikor Dávid Becsabéhoz szólt, ezt mondta: az élő Úrra mondom, aki megváltott engem minden nyomorúságból. És milyen dicső tanúbizonyság ez! De Dávid nem azt mondta, hogy az Úr megóvott minden nyomorúságtól. Az emberek gyakran félreértelmezve azt hiszik, hogy Isten valamiféle természetfeletti módon megóvja őket a problémáktól. De ez nem így van. Isten gyermekeként nagyon sok nehéz helyzettel kell szembenézzek, nem fognak elkerülni a problémák, a szenvedések és a fájdalmak, de tudom, hogy Isten minden nehézségemből ki fog szabadítani. A keresztény és a nem keresztény közötti különbség nem az, hogy a kereszténynek nincsenek problémái, mert mindkét esetben sok probléma van. A különbség az, hogy a keresztényeknek ott van a megváltója, aki minden nyomorúságból kiváltja őket. A nem keresztényeknek nincs segítségük, így saját maguk a legjobb tudásuk szerint kell kikeszmeregjenek, vagy belehaljanak. Pál apostol írta, hogy ő az, aki megváltott, megvált és meg fog váltani. De azért, mert Isten gyermekei vagyunk, nincsen védelmünk a problémák megjelenése ellen az életünkben. Aki azt hiszi, hogy keresztényként az élet egy élvezetekkel teli rózsalugas lesz, arra még nagyon kemény és nehéz ébredés vár. Az a fontos, hogy tudjam, hogy Isten gyermekeként nehézségeket fogok megtapasztalni, mint mindenki más, de az Úr ki fog szabadítani, és segíteni fog minden problémám során. Ezért aztán a nehézségek közepette más lesz a hozzáállásom, mint a nem keresztényeké, mert ők nem tudják, hogy mi fog velük történni, de én tudom, hogy az Úr végig fog vezetni, és ki fog szabadítani mindenből. Dávid élete végén is ezt a nagyszerű vallomást teszi. Az élő Úrra mondom, aki megváltott engem minden nyomorúságból. Ekkor megrémülve fölkeltek mindnyájan, akik Adoníjához voltak meghívva, és elment mindenki a maga útjára. Adoníja azonban félt Salamontól, azért elment, és megragadta az oltár szarvait. Az oltár sarkain olyan kiemelkedések voltak, amelyek úgy néztek ki, mint a szarvak volnának, és ezeket fogta meg Adoníja. Jelentették Salamonnak, hogy Adoníja fél Salamon királytól, és ezért megragadta az oltár szarvait, és ezt mondja. Esküdjék meg nekem most, Salamon király, hogy nem öli meg fegyverrel szolgáját. Erre így szólt Salamon. Ha derékember lesz, egy hajaszála sem esik a földre, de ha valami rosszat követel, akkor meg kell halnia. Ekkor érteküldött Salamon király, és elhozták az oltártól. Ő pedig, amint megérkezett, leborult Salamon király előtt. Salamon ezt mondta neki. Eredj haza! Amikor közeledett Dávid halálának az ideje, ezt a parancsot adta fiának Salamonnak. Én már elmegyek azon az úton, amelyen minden földi ember elmegy. Légy erős, légy férfi! Dávid korábban kitűnő fizikai állapotban volt, de mostanára már legyengült, és a halálán van. Isten nem ment fel minket a halál alól, és lehet, hogy a halál előtti elgyengüléstől sem. Aki azt hirdeti, hogy Isten minden gyermeke bővölködő és egészséges életet fog élni, az nem a Bibliát olvassa. Itt láthatjuk, hogy Dávid esetében sem volt így. Egyesek egészségesek egészen a halálig, mások nem. Ezért aztán nem helyes azt sugallni az embereknek, hogyha pozitívan gondolkodnak, akkor nem kell így szenvedjenek. Ez nem igaz. Gyakran nincs magyarázat arra, hogy miért szenvednek az istenfélő emberek. Dávid Salamonnak adott tanácsa jól kezdődött, de aztán személyes bosszúállással folytatódott. Ez Dávidra nagyon jellemző, hisz képes volt hatalmas lelki magasságokba emelkedni, és aztán arra is képes volt, hogy nagyon emberként viselkedjen. Légy erős, légy férfi! Tartsd meg, amit Istened az Úr rád bízott. Járj az ő útján, tartsd meg rendelkezéseit, parancsolatait, döntéseit és intelmeit, ahogyan megvannak írva Mózes törvényében. Akkor boldogulsz mindenben, amit teszel, és mindenütt, ahová fordulsz. Korábban Dávid ezt írta. Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz. Amikor Mózes átadta a vezetést, akkor ő is hasonlóképpen beszélt Józsuéhoz, és azt mondta neki, hogy tartsa meg az Úr parancsolatait és rendelkezéseit, mert akkor minden fog neki sikerülni. A siker titka tehát az Isten törvényeinek való engedelmesség. Dávid is emlékezteti Salamont Isten ezen ígéretére. De vegyük észre, hogy ennek az ígéretnek feltétele van. Akkor beteljesíti az Úr a nekem adott ígéretét, amikor ezt mondta. Ha vigyáznak fiaid útjukra, és álhatatosan előttem járnak teljes szívvel és teljes lélekkel, akkor nem vesznek ki utódait Izrael trónjáról. Dávid utódai nem teljesítették a feltételeket, és mire Júda elesett a babiloni invázióban, arra annyira elfordultak Istentől, hogy hogy ugyanannyira istentelenekké váltak, mint a körülöttük levő népek, és a többi nép bálványait imádták. Dávid utódai tehát nem jártak az Úrral, és ezért az utódai nem ültek a trónon többé. Mégis a Dávidnak tett ígéret végül Jézus Krisztuson keresztül teljesedett be. Most pedig Dávid a személyes bosszúállásról szól. Te is tudod, mit követett el ellenem Joáb Ceruja fia, mit tett Izrael két hadsereg parancsnokával, Abnérral, Nér fiával, és Amasszával, Jeter fiával, mikor meggyilkolta őket. Mert úgy ontott vért béke idején, mintha háború lett volna, és úgy mocskolta be vérrel dereka övét és lábasaruját, mintha háború lett volna. Bánj vele bölcsességet szerint, és ne engedd, hogy békében megőszülve jusson a halottak hazájába. De a gileádi Barzillai fiaival bánj szeretettel. Legyenek azok között, akik asztalodnál étkeznek, mert ők is mellém álltak, amikor testvéred Abszalon elől menekültem. Itt van még melletted a benyámini Simei, Gerá fia Bahurimból, aki gyalázatosan szidalmazott, amikor Mahanaimba mentem. Ő ugyan elém jött a Jordánhoz, ezért megesküdtem az Úrra, hogy nem öletem meg fegyverrel. Te azonban ne hagyd őt büntetlenül. Bölcsember vagy te, és tudod, mit kell tenned, hogy összfejét vérbe borítva juttasd a holtak hazájába. Azután pihenni tért Dávid őseihez, és eltemették Dávid városában. Dávid 40 évig uralkodott Izraelben. Hebronban uralkodott 7 évig, Jeruzsálemben pedig 33 évig uralkodott. Azután Salamon ült apjának Dávidnak a trónjára, és uralma nagyon megerősödött. Adonijá Hagit fia egyszer megjelent Becsabénál, Salamon anyjánál, aki megkérdezte. Békés szándékkal jössz-e? Ő így felelt. Békés szándékkal. Majd azt mondta. Beszéden volna veled. Ő így felelt. Beszélj. Adonijá ezt mondta. Te is tudod, hogy enyém volt a királyság, és már egész Izrael engem tekintett királyának. De aztán úgy fordult a dolog, hogy a testvérem élett a királyság, mert neki adta az Úr. Most én egy kéréssel fordulok hozzád, ne utasítsd el. Becsabé így válaszolt. Beszélj. Arra ő ezt mondta. Kérlek, mondd meg Salamon királynak, téged biztosan nem utasít el, hogy adja nekem feleségül a sunémi Abiságot. Becsabé azt felelte. Jó, majd beszélek érdekedben a királlyal. El is ment Becsabé Salamon királyhoz, hogy beszéljen vele Adonijá érdekében. A király elébe ment, meghajolt előtte, majd trónjára ült, és széket tétetett az anyakirálynőnek, aki a jobbjára ült. Akkor Becsabé ezt mondta. Egy kis kéréssel fordulok hozzád, ne utasítsd el. A király így felelt neki. Kéri anyám, nem foglak elutasítani. Erre ő ezt mondta. Hadd kapja meg feleségül testvéred Adonijá a sunémi Abiságot. Salamon király így válaszolt anyjának. Miért csak a sunémi Abiságot kéred Adonijának? Kérd neki mindjárt a királyságot is, hiszen a bátyám ő. Legyen csak az övé, meg Ebjátár papé és Joábé Ceruja fiáé. Akkor megesküdött Salamon király az Úrra, és ezt mondta. Úgy segítsen engem az Isten most és ezután is, hogy az életébe kerül Adonijának ez a dolog. Most azért az élő Úrra mondom, aki engem ide helyezett, és apámnak Dávidnak a trónjára ültetett, és aki ígérete szerint uralkodóházat alapított nekem, hogy meg kell halnia Adonijának még ma. Már említettük korábban Abszalonnal kapcsolatban, hogy a trónra kerülés egyik jele volt, ha valaki megszerezte az előző uralkodó másodfeleségeit. Ezért Salamon ezt az óhajt még mindig úgy vette, hogy Adonijá a királyságot akarja. Elküldte azért Salamon király Benáját, Jojada fiát, aki leterítette őt úgy, hogy meghalt. Ebjátár papnak pedig ezt parancsolta a király. Menj Anatótba a földbirtokodra, különben halálfia vagy. Nem akarlak ma téged is megöletni, mivel te hordoztad az én uramnak, az Úrnak a ládáját apám Dávid előtt, és együtt szenvedtél el mindent, amit apám elszenvedett. Így üzte el Salamon Ebjátárt, nem lehetett többi az Úr papja. Ezzel beteljesedett az Úr igéje, amelyet Éli házáról mondott Silóban. Eljutott ennek a híre Joábhoz. Joáb ugyanis Adonijához csatlakozott, bár azelőtt Abszalomhoz nem csatlakozott. ezért bemenekült Joáb az úr sátorába, és megragadta az oltár szarvait. Az oltár szarvainak megragadása az Istenhez való mélységes könyörgés jele volt. Amikor jelentették Salamon királynak, hogy Joáb az úr sátorához menekült, és ott áll az oltár mellett, elküldte Salamon Benáját, Jojada fiát ezzel a parancsal. Menj és öld meg őt! Benája el is ment az úr sátorához, és ezt mondta Joábnak. A király azt parancsolja, hogy jöjj ki. Ő azonban így felelt. Nem megyek, itt akarok meghalni. Benája megvitte a királynak a választ, hogy mit beszélt Joáb, és mit felelt neki. Erre azt mondta neki a király. Tedd meg, amit kíván, öld meg, és temesd el. Így hárítod el rólam és apám házáról a Joáb által ok nélkül kiontott vért. Őt büntesse meg az úr azért a véruntásért, hogy megölt két magánál igazabb és jobb embert, fegyverrel gyilkolva meg őket, apámnak, Dávidnak a tudta nélkül. Abnért Nér fiát, Izrael hadsereg parancsnokát, és Amászát, Jeter fiát, Júda hadsereg parancsnokát. Szájon kiontott vérük Joáb fejére, és utódainak a fejére örökre. Dávidnak és utódainak, házának és trónjának pedig adjon az úr békét örökké. Elment át Benája Jojada fia, rátámadt Joábra és megölte. Hazájában a pusztában temették el. Helyette a király Benáját, Jojada fiát állította a hadsereg élére. Ebjátár helyére pedig Cádok papot állította a király. Majd elküldött a király, hívatta Simeit, és ezt mondta neki. Építs magadnak házat Jeruzsálemben, és lakj ott, de nem mehetsz el onnan sehová. Mert tudd meg, hogyha elmégy, és átléped a Kidron patakját, meg fogsz halni, és véred a saját fejedre száll. Simei ezt felelte a királynak. Jól van, úgy cselekszik szolgád, ahogyan parancsolja az én uram a király. És jó ideig ott lakott Simei Jeruzsálemben. 3 év múlva azonban Simeinek 2 rabszolgája elszökött Ákishoz, Makká fiához, Gád királyához. Simeinek hírül hozták, hogy a rabszolgái Gádban vannak. Elindult tehát Simei, miután fölnyergelte a Szamarát, és elment Gádba Ákishoz, hogy megkeresse rabszolgáit. Elment Simei, és visszahozta rabszolgáit Gádból. Jelentették azonban Salamonnak, hogy Simei elment Jeruzsálemből Gádba, és vissza is tért. Ekkor hivatta a király Simeit, és ezt mondta neki. Hát nem eskedtelek meg téged az úrra, és nem figyelmeztettelek, hogyha elmégy és bárhová távozol, tudd meg, hogy meg kell halnod. Te ezt felelted nekem. Jól van, engedelmeskedem. Miért nem tartottad meg az úrra tett esküt és a parancsot, amit parancsoltam neked? Majd ezt mondta a király Simeinek. Tudod, te is jól emlékszel mindarra a rosszra, amit apámmal, Dáviddal szemben elkövettél. Most majd visszahárítja fejedre gonoszságodat az úr. Salamon király pedig áldott lesz, és Dávid trónja erősen fog állni az úr előtt örökké. És parancsot adott a király Benájának, Jojada fiának, az pedig elment, leterítette Simeit, és az meghalt. És megerősödött a királyi hatalom Salamon kezében. És most Salamon elkezdi a gyűjtést, aminek nem volt se vége, se hossza. Jóba lett a fáraóval, és elvette a lányát feleségül. Salamon veje lett a fáraónak, Egyiptom királyának, mert elvette a fáraó leányát. Dávid városába vitte, míg be nem fejezte palotájának, az úrházának és a Jeruzsálemet körülvevő várfalnak az építését. A nép akkor még az áldozóhalmokon áldozott, mert addig még nem építettek házat az úr nevének. Salamon szerette ugyanaz urat, az apjának, Dávidnak a rendelkezései szerint élt, de ő is az áldozóhalmokon mutatott be áldozatot. A király Gibeonba szokott elmenni, hogy ott áldozzék, mert ez volt a legnagyobb áldozóhalom. Egyszer 1000 állatot mutatott be Salamon égő áldozatul azon az oltáron. Nem kell azt gondoljuk, hogy ezeket az állatokat feláldozták és utána elégették. Egy ilyen nagy áldozat felajánlása következtében, amelyek főleg béke áldozatok voltak, hatalmas ünnepségek fejlődtek ki, miután az úrnak áldozták az állatokat. A lényeg az volt, hogy az úrral szembeni hálájuk és szeretetük jeleként áldozták fel ezeket, majd mindenki evett a sült húsból. Isten azt akarta, hogy amikor vele vannak közösségben az emberek, akkor az egy örömünnep legyen. Nem tudom, hogy honnan vették az emberek azt a gondolatot, hogy az Istent szomorú és siralmas módon kell tisztelni. Tragikus, hogy az egyház történelme során olyan perióduson ment keresztül, amelynek során kialakult az, hogy minél józanabbnak és komolyabbnak nézel ki, annál igazabbnak gondoltak mások. Ezért aztán minden pap azon igyekezett, hogy minél komolyabb ábrázatot vegyen fel, és még a hangjukat is mélyebbre változtatták, hogy az emberek ebből is azt gondolják, hogy ők még igazabbak. Ha véletlenül valaki elmosolyodott, akkor ezt komolytalannak tartották, mert az emberek egyáltalán nem kapcsolták össze az Úr dicséretét az örömmel. Isten azt szeretné, hogy az ő dicsőítése tele legyen örömmel, háladással és ünnepségekkel. Az Istennel való közösség egy keresztény élet legnagyobb öröme kell legyen, és az Istennel való valódi közösségben töltött idő mindig fel kellene töltse a lelkedet, hogy élvezd és örülj az Úr dicsőségének és jóságának. Akkor éjjel megjelent Gibeonban az Úr Salamonnak álmában, és ezt mondta Isten. Kérj valamit, én megadom neked. Ha ezt Isten tőled kérdezné meg, akkor vajon mit kérnél? Ha igazán őszinte vagy, akkor ez sok mindent elárul. A válasz felfedni azt, hogy valójában testben vagy lélekben élsz-e. Ha nagy gazdagságot, hírnevet vagy dicsőséget akarnál magadnak, akkor ez azt jelenti, hogy valahogy még mindig abban az illúzióban ringatod magad, hogy egy nap talán megtalálod a testeden keresztül a kielégülést. De ha a válaszod ez lenne, azt szeretném, Istenem, ha csak veled járnék, ha közeli kapcsolatban lennék veled, és az lennék, akit te akarsz, Uram. Vagy ha a válaszod a lelki dolgok körül lenne, akkor ez azt mutatná, hogy a szíved Isten dolgait akarja. Salamon ezt felelte. Te nagy szeretettel bántál szolgáddal, Dáviddal, az én apámmal, ahogyan ő is hűségesen, igazán és egyenes szívvel élt előtted. Ezt a nagy szeretetet megtartottad iránta, és fiút adtál neki, aki a trónján ül ma is. És most, Uram Istenem, te királlyá tetted szolgádat az én apám Dávid után. De én még egészen fiatal vagyok, nem értek a kormányzáshoz. És a te szolgád választott népet között van, amely olyan nagy nép, hogy nem lehet számba venni. Nem számlálható meg a sokasága miatt. Adj azért szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet, különbséget téve a jó és a rossz között, különben ki tudná kormányozni a te nagy népedet. Tetszett az Úrnak, hogy ezt kérte Salamon. Azért ezt mondta neki Isten. Mivel ezt kérted, és nem kértél magadnak hosszú életet, nem kértél gazdagságot, és nem kérted ellenségeid életét, hanem értelmet kértél, hogy nekem engedelmeskedve tudj kormányozni, ezért teljesítem kérésedet, olyan bölcs és értelmes szívet adok neked, hogy hozzád fogható nem volt előtted, és nem támad utánad sem. Később az 5. fejezet 9. versétől ezt olvashatjuk. Isten adott Salamonnak igen nagy bölcsességet és értelmet. Olyan sok bölcs gondolata volt, mint a tengerpartján a homok. Nagyobb volt Salamon bölcsessége a keleten lakó emberek bölcsességénél, és az egyiptomiak minden bölcsességénél. Bölcsebb volt Salamon minden embernél, az ezráhi Etánnál, Hemánnál, Kalkonnál és Dardánnál, Mahol fiainál is, úgyhogy híres lett valamennyi nép körében. 3000 példabeszédet mondott, és 1005 éneket szerzett. Beszélt a fákról, a libanoni cédrusoktól kezdve, a falból kinövő izsópig, és beszélt az állatokról, a madarakról, a csúszómászókról és a halakról. Jöttek is az emberek minden nép közül, hogy meghallgassák Salamon bölcsességét, sőt, a föld királyai közül is mindazok, akik hallottak bölcsességéről. Mivel nem kértél magadnak nagy gazdagságot, mondta az Úr, ezért megadom neked a bölcsességet, és ezen kívül azt is megadom, amit nem kértél. Sőt, azt is megadom neked, amit nem kértél. Olyan gazdagságot és dicsőséget is adok egész életedben, hogy nem lesz hozzád fogható senki a királyok között. Ha az én utaimon jársz, és megtartod rendelkezéseimet és parancsaimat, ahogyan apád Dávid tette, akkor hosszú életet adok neked. Az alapelvet Krisztus mondta ki. Keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek mind ráadásul megadatnak nektek. Nem helyes viszont azt gondolni, hogy a gazdagság, a lelkiség vagy a jó erkölcs jele. A gazdagságnak nem sok köze van az erkölcshöz, hanem gyakran akadályt jelent, akárcsak Salamon esetében. A hírnév is akadály lehet, és Salamon esetében is így volt ez. A Biblia azt mondja, hogy ne vágyakozzunk a meggazdagodásra. Ez semmiképpen sem lehet életed célja. Akik viszont gazdaggá válnak, azok különféle kísértésekbe esnek, amelyek az emberek lelkét pusztulásba taszítják. A Biblia azt is megmondja, hogy ha a gazdagságod növekedni kezd, akkor ne fordítsd a szíved a pénzed felé, hanem maradj meg az Úr felé fordított szívvel. Sose bízzál a gazdagságban, hanem csak az Úrban. Isten tehát többet ígért Salamonnak, mint amennyit ő kért tőle. Ez ismét csak Isten kegyelmére való utalás, hiszen ő mindig többet ad nekünk, mint amennyit mi kérünk tőle. Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk. Isten örömmel és nagy élvezettel ad jó ajándékot gyermekeinek. Ő nagyon örül, ha adhat nekünk, ugyanúgy, ahogy mi örülünk, ha bármit is adhatunk a gyermekeinknek vagy unokáinknak. Azután fölébredt Salamon, és látta, hogy álmodott. De amikor visszament Jeruzsálembe, odaállt az Úr szövetségládája elé, és égő áldozatokat mutatott be, békeáldozatokat készített, és lakomát rendezett minden szolgájának. Abban az időben két parázna nő jelent meg a királynál, és megálltak előtte. Az egyik nő ezt mondta. Kérlek, uram, én ezzel a nővel egyházban lakom, és én ott szültem nála ebben a házban. Három nappal azután, hogy szültem, ez a nő is szült. Csak magunk voltunk a házban, nem volt velünk senki idegen. Kettőnkön kívül senki sem volt a házban. De egy éjjel meghalt ennek a nőnek a fia, mert ráfeküdt. És fölkelt éjfélkor, elvette mellőlem a fiamat, míg szolgáló lányod aludt, és a keblére fektette, az ő halott fiát pedig az én keblemre fektette. Amikor reggel felkeltem, hogy megszoptassam a fiamat, láttam, hogy halott. De amikor reggel jól megnéztem, kitűnt, hogy nem az a fiú volt, akit én szültem. Ekkor a másik nő ezt mondta. Nem úgy van. Az én fiam él, a te fiad az, aki meghalt. Amaz viszont ezt mondta. Nem igaz, a te fiad halt meg, és az én fiam az, aki él. Így vitatkoztak a király előtt. Akkor ezt mondta a király. Ez azt állítja, az én fiam él, a te fiad halt meg. Amaz meg azt mondja, nem igaz, a te fiad halt meg, és az én fiam az, aki él. Azért ezt mondta a király. Hozzatok ide egy kardot. Oda is hoztak egy kardot a királynak. A király ezt parancsolta. Vágjátok ketté az élő gyermeket, és adjátok oda egyik felét az egyiknek, a másik felét a másiknak. Ekkor azt mondta az élő gyermek anyja a királynak, mivel megesett a szíve a fián. Kérlek, uram, adjátok neki inkább az élő gyermeket, csak meg ne öljétek. A másik azonban ezt mondta. Ne legyen se az enyém, se a tiét, vágjátok ketté. Ekkor megszólalt a király, és ezt mondta. Adjátok annak az élő gyermeket, és ne öljétek meg, mert ő az anyja. Egész Izrael meghallotta ezt az ítéletet, amelyet a király hozott, és félelemmel tekintettek a királyra, mert látták, hogy isteni bölcsesség van benne, és így szolgáltat igazságot. A negyedik fejezetben olvashatjuk azoknak a hercegeknek a nevét, akik Salamon uralkodása alatt nagy hírnévnek örventek. Majd ezek után 12 tisztviselő is fel van sorolva, akik a király házának élelmezését látták el. Mindegyikük az év egy-egy hónapjában került sorra. És ez elég jó munkahely. Egy hónap munka, 11 hónap szabadság. De azért ez nem egészen így volt, mert a 11 hónap alatt bizonyára azt gyűjtötték össze, ami az alatt az egy hónap alatt szükséges volt. Hatalmas mennyiségű ételre volt szükség, hogy ellássák Salamon háztartását, hisz ne feledjük, hogy a feleségek és a másodfeleségek ezren voltak, meg ott volt a sok szolga. Az 5. fejezet 2. versétől olvashatjuk a napi mennyiségeket. Salamon udvarának ennyi élelemre volt szüksége naponként. 30 kor finomlisztre és 60 kor kenyérlisztre, 10 hízlalt marhára, 20 sovány marhára és 100 júra, a szarvasokon, gazellákon, őzeken és hízlalt szárnyasokon kívül. Mivel ő uralkodott mindenütt, az Eufráteszen innen Tifszától Gázáig, minden királyon az Eufráteszen innen, ezért mindenfelől békesség volt körülötte. Az élelmet felváltva minden törzs területéről szerezték be. Salamonnak volt 40 000 harci kocsihoz való lova az istállókban, és volt 12 000 lovasa. Ez úgy tűnik, mint a túlzottan nagy szám lenne, és az emberek sokáig azt hitték, hogy itt a Biblia túlzásba esett. De aztán az ásatások során hatalmas istállók kerültek elő Salamon idejéből, és ez a szám már egyáltalán nem tűnik túlzónak. A helytartók, kiki a maga hónapjában ellátták Salamon királyt és mindazokat, akik Salamon király asztalához jártak. Nem volt hiány semmiben. Árpát és szalmát is szállítottak mindegyik a lovak és a paripák számára, arra a helyre, ahová kellett előírás szerint. Isten adott Salamonnak igen nagy bölcsességet és értelmet. 3000 példabeszédet mondott, és 1500 éneket szerzett. És több példabeszéd is szól a gyermekek fegyelmezéséről, mivel Salamon megfigyelhette apja Dávid hibáit. Korábban azt olvashattuk, hogy Dávid sohasem fegyelmezte Adoníját, és persze ő később fellázadt apja Dávid ellen. Lehet, hogy ezért írta Salamon az egyik példabeszédben, hogy a gyermek szívéhez hozzátartozik az ostobaság, de a fenyítőbot kiűzi belőle. És azt is írta, hogy kíméld a botot, és akkor elkényezteted a gyermeket. A fiam azt gondolta, hogy ez egy parancsolat a szülőknek, hogy kényeztessék el a gyermekeket. Nagyon vicces, hogy az emberek milyen érdekes módokon tudják értelmezni az írásokat a saját maguk előnyére.